Delta Produkció Darázs című előadásához kapcsolódó szakmai beszélgetésen Jócó bácsi, azaz Balatoni József tanár, Adler Kata, a Békés Iskolák program képviselője, valamint Szlankó Viola, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatója járta körül a kortárs zaklatás témáját. Felvételünkön most a beszélgetésen elhangzott nézői kérdésekből hallhatnak válogatást. A beszélgetés moderátora Sodró Eliza. A felvétel időpontja 2023. május 3-a.
Eszembe jutott történet, egy Waldorf iskolából gyűjtöttem, hogy ott ugye figyelnek arra, hogy mindig nagyon kedvesen kezeljék a gyerekeket, és hogy igazából a határok meghúzásáról szól ez a történet, hogy az történt, hogy apukák megcsináltak egy indián sátrat, napokig dolgoztak rajta, és nem tudom én, és két kisfiú egy bottal elkezdte szétverni az indián sátrat, és az egyik apuka, aki tényleg napokig dolgozott ezen, rászólt, hogy ne csináld. És tovább ütötte a kisfiú, és utána odament az apuka, és megfogta a kezét, és azt mondta, hogy ne csináld! Nagyon sokat dolgoztunk ezen is, és hogy nem tudod, hogy milyen munka van ebben a sátorban, amit itt összeraktunk. És akkor utána ez ettől abba maradt, ez a csépelés, és utána oda ment egy tanárnéni, és azt mondta, hogy köszi, miért nem csinálhatunk. Tehát, hogy igen, hogy van lehetőség ilyen dolgokra, vagy ebben hol van a határ?
Hát nem foghatod meg a kezét például egy ilyen helyzetben, de én azt gondolom, hogy vannak erre megfelelő. Tehát, hogy én nem hiszek abba, hogy mindig úgy kell reagálni, hogy nagyon higgadtan is megmagyarázni, mert hogy amikor már tényleg 36-szorra üti le azt az üvegpoharat, és elmondod neki, hogy el fogod vágni a kezedet, kicsiken ne csináld, mert izélj, meg ne rohangálj ki se. Tehát néha nagyon határozottan és nagyon elvágólagosan kell azt mondani, hogy nem. Tehát, hogy a határokat szerintem meg kell húzni, a gyerekek a határok nélkül szétesnek. A határok és a keretek az a legfontosabb a gyerek életében. És én nem szeretem ezt a laissez-faire nevelést, hogy kiküldjük, aztán majd lesz valami az élet úgyis megedzi, meg majd a gyerek eldönti, hogy ő mikor akar szopizni, aludni, enni, tabletet venni, tanulni. Nem, tehát kell egy keretrendszer. És ebben a keretrendszerben nekik tudniuk ezt, úgyis feszegetik a határokat. De van az a pont, amikor nem tudsz, most nem akarok erőszavakat mondani, de hogy az életkori, az erő, a hangerő fölényeddel mit csinálni. Mert elmondod a gyereknek, hogy ne menj föl oda, és ne ugorjál le, mert ráesel, és ott van a kezében a flakon, akkor nem fogod neki azt mondani, hogy kicsikém ne, hanem egyszerűen elüvöltöd magad, hogy ne dobd le, mert állnak alattad, és akkor... Mert ha azt gondolom, hogy az életösztön az diktálja, hogy nem tudom ki az, aki tudja ezt csinálni, de lehet, hogy én még nem vagyok ehhez elég tapasztalt érett, hogy egy ilyen helyzetben is kedvesen, anyonyosan, higgadtan tudjak szólni emberekhez. Tehát az indián sátornál valószínűleg én is ezt tettem volna. És ami nagyon érdekes ezekben a módszerekben, hogy rengeteg kollégával beszélgettek, akik alternatív módszerek, és mindig ugyanezek a gondolatok vannak, hogy hát mi ezt nem tehetjük. Ha én, mint szakember azt gondolom, hogy ez lenne a jó megoldás, akkor nem lehetne kicsit elgondolkodni, hogy nem biztos, hogy a ő moziukban van a probléma, hanem lehet, hogy ezeket egy picit alakítani kéne, egy picit helyzetbe hozni, mert tényleg azt gondolom, hogy egy idő után tényleg az lesz, hogy embert Isten nem ismerve, mi ezt a következő igazgató autóját fogja elkezdeni gyepálni egy bottal, vagy tehát, hogy hol a határ? Mert ha a gyerek ezt nem tudják, akkor következő az lesz, hogy amikor majd az iskola kidekorálja a karácsonyfát, akkor oda megyek, azt fölrugdalom a karácsonyfát, mert senki nem szól, hogy ne rugdaljak föl karácsonyfát. És a következő, és meddig, tehát hogy nem, én azt gondolom, hogy nem szabad megadni egy teljes szabadságot egy gyereknek, mert a teljes szabadságtól megijed. Ugye ezt szokták mondani, hogy a gyereket döntéshelyzetbe kell hozni, de két lehetőség közül válasszon. Tehát ne azt kérdezzük, hogy mit akarsz enni vacsorára, mert akkor nutellás kenyeret fog mondani, de mire odahozod már májkrémeset akar, hanem azt mondani, hogy Párizs is, vagy kolbászos zsömle. És halál boldog lesz, hogy dönthet, hogy választhat, és mind a kettőt meg fogja majd enni. Tehát, hogy persze nem minden gyerek és nem minden alkalommal, tehát nem ezt mondom, hanem hogy a döntés helyzetbe hozni, de megszabni a döntési utakat.
Nekem hozzád lenne kérdésem, Eliza, és egy olyan kérdésem lenne, hogy ti, vagy hát te legalábbis, hogyan tudtatok belehelyezkedni az egész darabba?
Ez egy nagyon jó és izgalmas próba folyamat volt, és jó volt a Tomival dolgozni. Először átmentünk az egész szövegen, tehát először elolvastuk a darabot, amit a Tomi és a Bíró Bence nevű dramaturg hosszasan ugye, átdolgozták. És utána volt egy olyan pont, amikor már elolvastuk, mindent megbeszéltünk, kihúztunk pici mondatokat, mindent, hogy ez miért mondhatja, összeállt a sztori a fejünkben, amikor a Tomi kitalált egy olyan feladatot, hogy ő egy pszichológus, és a darabnak egy adott pontján megyek ehhez a pszichológushoz, és ő nagyon egyszerű kérdéseket tesz föl nekem, és én karakterből válaszolok ezekre. És ez egy iszonyat hasznos feladat volt, mert egy csomó minden ösztönösen abban a helyzetben, csak attól, hogy beleképzeltem magam ennek a lánynak a helyzetébe, ott teljesen természetesen és igazul jött ki belőlem, és ezek a dolgok így valahogy beépültek a szerepbe is, meg valahogy azt is éreztem, hogy sokkal többet tudok már erről a nőről, mint azt, hogy ő csak így beszél. Úgyhogy ez volt ebben szerintem egy nagyon izgalmas pont.
Ilyenkor mennyi idő, amíg kijössz amúgy, mármint így a szerepből?
10 perc alatt át kell töltöznöm.
Igen.
Apukám azt mondta, hogy az lenne poén, hogyha rabosítva jönnék itt vissza, és akkor ilyen rabruhában. Úgyhogy nincs idő nagyon átállásra. Az agyammal hamar tudok váltani, mert én tisztában vagyok vele, hogy én nem ez a nő vagyok, és akkor ezt csak így elmondom magamnak, és ez így tisztázódik. De ma például szerintem ma különösen furcsa hangulat alakult itt a végén, és ma fizikailag éreztem kicsit nehezebbnek azt, hogy rendesen vegyek levegőt utána, hogy ezt az érzelmi állapotot valahogy lecsillapítsam magamban. Úgyhogy ma például így.
Igazából ezt mindannyiótoktól szeretném kérdezni, hogy van esetleg olyan tanácsotok, amit nekünk tudnátok adni, akik mondjuk a környezetében hall bullyingról. Nekem mondjuk a testvéremről van szó, aki általános iskolás, és mikor elmeséli ezeket a történeteket, számomra nehéz, hogy reagáljak, hogy mi az, amit tudunk tenni, vagy mi az, ami gyógyító mondat lehet, vagy ami segítő mondat lehet a számukra.
Nagyon fontos, hogy megnyugtassátok, hogy ő nem tehet erről. Nagyon sokszor az áldozatok úgy érzik, hogy ők ezt megérdemlik, hogy ők valóban nem olyan értékesek, mint a többiek. Ezért, és azt is el kell ismerni, hogy nagyon jó, hogy elmondja. Sokszor az van, hogy az áldozatok még a saját szüleiknek sem merik elmondani, mert félnek, hogy csalódást okoznak, vagy hát a felnőtt környezetüknek, hogy ők ilyen bénák, akiket lehet bántani, és hordozzák magukban. Tehát, hogy mindenképp megerősíteni abba, hogy jó, hogy elmondta, nagyon ő semmiről nem tehet, tehát, hogy nincs olyan, azt szoktuk mondani, hogy nincs olyan tett, ami miatt bántani lehet valakit. Teljesen mindegy, hogy ő milyen, nem ez a megoldás. És hogy én mindenféleképpen az iskola felé fordulnék, tehát hogy otthon az a baj, hiába a szülők a legjobb szándékkal és legjobban megerősítik, és pszichológushoz viszik a gyerek, stb. A probléma az iskolában van, az osztályközösségben, tehát ott valami nem jól működik. Ezt nem tudják otthonról megoldani a szülők, tehát mindenképpen jelezni kell az osztályfőnöknek, hogyha nincs válasz, akkor feljebb menni, vagy a többi szülőt. Én azt látom egyébként, hogyha már több szülő összefog, és valószínűleg akkor itt nem csak egy gyereket bántanak nagyon sok esetben, összefogással jobban föl lehet hívni a figyelmet erre a jelenségre, hogy ez nem természetes. Nagyon sokszor sajnos ez a tévhit, ez ott van a szülőkben is, ez a gyerekkor velejárója, ami nem öl meg, az megerősít, és hasonló bullshitek, ez abszolút nem igaz, ezek tönkre tesznek, itt van a példa, tehát nem erősödnek meg a gyerekek attól, hogy bántják őket, és hogy ezt egyszerűen kommunikálni kell az iskola felé, és a gyerekek, tehát egy picit az áldozat segítésnek vagy az alapszabályai mentén ugye, hogy mindig egyeztetve a gyerekkel, akivel ez történt, hogy ne egy ilyen, hogy mondjam, ilyen magán partizán akciója legyen a szülőnek, na akkor bemegyek, aztán ott mindenkit lerendezek. Ső, ami a másik dolog, hogy a másik szülőt se kapásból fölhívni és megfenyegetni, vagy nem tudom, elküldeni, hanem először mindig az iskola felől. Van olyan pont, amikor az iskola nem reagál, és akkor felveszem, nekem is volt olyan, hogy felvettem a szülővel a kapcsolatot, és akkor mi megoldottuk, hát, de nem ez az ideális az iskolán keresztül. Tehát információ a gyereknek arról, hogy mi fog történni, és lehetőleg minél több lépésben ő is dönthessen, hogy mikor ő is ott legyen, ne legyen ott, kinek szóljunk, milyen sorrendben. Tehát, hogy a kontrollt visszaadni, ugyanis az áldozatoknál pont a kontrollvesztettség az, amit leginkább megélnek, hogy ők vele történnek ezek a dolgok, ők nem tehetnek róla. Ők nem mennek oda a bántalmazóhoz és piszkálják, hanem őket megtalálják, mint ugye ebbe a darabba, és utána mennek, és keresik a saját pozíciónövelése érdekében, keresi azokat a helyzeteket, hogy még jobban megalázhassa a másikat.
Ami nagyon fontos szerintem pusztán az együttérzés. Tehát, hogyha odafigyelünk a gyerekre, amikor erről beszél, vagy a testvéredre, vagy a barátodra is, egyszerűen csak ott vagyunk, és figyelünk rá, odafordulunk, és együttérzünk. Tehát, hogy így szerintem már az nagyon sokat tud segíteni. Tehát van az az eset sokszor, és tök jó, hogyha elindul egy ilyen intervenció, meg bevonás akár az iskoláknak, tanároknak, de hogy sokszor az is elég már, hogy együtt érzünk vele, komolyan vesszük, és vigasztaljuk egyszerűen. Tehát, hogy ez egy evidencia, de mégis szerintem fontos elmondani, hogyha azt érzi az ember, a gyerek, hogy ezzel nincs egyedül, és hogy tényleg vigaszra talál, akkor sokkal jobban érzi magát. És van egy ilyen ACE kérdőív, Adverse Childhood Experience, gyerekkori negatív élmények, körülbelül így lehet fordítani, ami arról szól, hogy a összefüggésbe hozza a gyerekkori negatív élményeket, vagy traumákat a későbbi sikerességgel, vagy nem sikerességgel. És a gyerekkori traumák között ilyenek szerepelnek, hogy fizikai erőszak, érzelmi bántalmazás, szexuális erőszak, közösségi erőszak, kortárs erőszak is közte van, vagyis az iskolai erőszak, bullying, és 13 pontot lehet elérni ezen a skálán, 5-től vagy 6-tól egyébként ez már egy traumatikus gyerekkornak számít, vagy egy súlyos negatív esemény terhel gyerekkornak, ez a WHO-nak most is használatban lévő kérdőíve, és lehet látni az összefüggést a később, tehát minél magasabb pontszámot ér el ezen az ACE skálán valaki, annál nagyobb valószínűséggel lesz mondjuk mentális betegsége, tehát a szorongásra, depresszióra sokkal hajlamosabb, sokkal kevesebb, tehát a jövedelem szempontjából is látszik a hatása, tehát alacsonyabb jövedelműek lesznek ezek az emberek, vagy van itt egy ilyen korreláció. De amit nem ezt akartam elsősorban mondani, hanem azt, hogy súlyozzák ezeket a negatív gyerekkori élményeket, és úgy tűnik, hogy a kortárs erőszak az noha jelen van, tehát az egyik ilyen nagy issú, mondom, ebből a 13-ból, de hogyha ott van a nyugodt, biztonságot adó, elfogadó családi háttér, vagy egyéb közösség, aki viszont megérti, együttérez és elfogadja, akkor viszont nem olyan pusztító. Tehát, hogy akkor nem nincs, nem tudom, végzetes hatása, vagy nem olyan súlya esik latba, mint mondjuk, nem tudom, szexuális erőszak, vagy akár érzelmi elhanyagolás. Egyébként ez nagyon érdekes számomra ebben a kérdésben, hogy a szexuális erőszak, ahogy súlyozzák ezeket a negatív gyerekkori élményeket, itt az érzelmi elhanyagolás az szinte egy szinten van a szexuális abúzus. Na, de hogy itt az üzenetem az akart lenni, hogy az együttérzés, ami egy evidencia, meg a józanész, mondhatja ezt velünk, csak vissza kell találnunk mindig szerintem a józanészhez, hogy az sokkal többet segíthet, mint gondoljuk.
Fontos problémára szeretném felhívni a figyelmet, és az a kérdésem, hogy ez akár bántalmazásnak tekinthető-e. Mert ugye arról beszélünk, és azzal mindenki egyetért, hogy semmi, se kinézet, se viselkedés nem lehet oka annak, hogy bántalmazzanak. De, és messziről indulok, az egyik barátnőm írt egy gyerekkönyvet, beadta egy kiadóhoz, egy kövér, kicsit büdös, itt említettük, hogy ez se lehet ok, Oké, szerintem sem, de kislányról szólt, akit az osztálytársai negligálnak. Nem bántják meg semmi különösebb, negligálnak. És a kiadónál azt mondták, hogy ilyen könyvet nem jelentetnek meg, mert hogy ez rossz üzenet. Barátnőm mondta, hogy de hát igenis léteznek kövér és büdös kislányok, akiket az osztálytársai semmibe vesznek. És az olyan, mint a szerelem, mondhatják a női magazinok, hogy a kövér az új vékony, és ha nincs frontfogad, nagyon vonzó vagy, akkor se fognak beléd szeretni, és akkor ez már, ha valaki nem szeret beléd, vagy ha az osztálytársak nem szívesen vannak veled, mert kellemetlen vagy, akkor ez már bántalmazásnak számít, és hogy mondjuk egy pedagógus egy ilyet észlel, hogyan tud ezen segíteni, vagy hogy akik, oké, senki nem hibás, az áldozat nem hibás, de hogyan lehet felhívni valakinek a figyelmét arra, hogy egy picit talán tehetne azért, hogy jobban szeressék, vagy hogy közelebb kerüljön a társaihoz, mert néha nagyon apróságokon múlik, főleg egy gyerekközösségben.
Például az, hogyha egy gyerek büdös, van ilyen, ugye ott azért nekem pedagógusként mérlegelni kell, hogy ő azért büdös, mert hogy a szülei dohányoznak bent a lakásban, és ott rohadnak a ruhák, vagy tényleg azért, mert hogy valami betegség, vagy úgy általában igénytelen, már bocsánat. És ezt nem lehet szofisztikáltan közölni. Tehát ott nem tudod úgy körbeírni neki, hogy egy picit az illatod most nem annyira üde, hanem... Mert hogy ezt nem fogja megérteni, és nem azért, mert kognitívan nem, hanem így fel kell hívni a figyelmet. A gyerekeknél, leginkább a kamaszoknál azért ők egyrészt tudnak maguktól is büdösek lenni. De tényleg, mert a hormonok és a többi, és a többi, és a többi. És elmondani neki, hogy figyelj, tehát hogy így ez van, és például tessi órán a kollégáim tök sokszor beszélnek a higiéniáról, hogy akkor mit kell csinálni, hogy mit, hogy kell megmosni, mert ugye kamaszként az ember elfelejti, hogy működik, és ezért tök őszintén kell beszélni, mert hogyha elkenjük, meg elmismásoljuk, meg azt mondjuk, hogy mert tehát igazából Magyarországon is, és most elnéztem, nem megbántva senkit, de hogy ezért mi a pajzsmirigy betegek országa vagyunk, és az ijeresek ország vagyunk, és a nehéz csontúak országa vagyunk. Tehát mindig találunk valamit, amivel adott esetben ezeket a dolgok alól mentesítjük magunkat. Tehát, hogy igen, ha valaki nem fürdik, nem cserél alsógatját, nem cserél zoknit, akkor büdös lesz. A többiek ezt érzik, és van egy olyan furcsa szokása, nem tudom miért, az iskolának, hogy ott viszont nem szoksz hozzá a szakhoz. Mert hogy tehát egy osztályteremben a szagreceptoraid nem fáradnak el. És ez viszont pedagógusként is érzed, és hogyha te magad, tehát hogy ez szerintem egy tök jó példa, hogy áll veled szemben valaki, és mondjuk az orrából kilóg valaki, akkor szólsz, vagy nem szólsz. És az emberek többsége nem szól. De szóljál, vagy jelezzed, és hogy pont ez a fajta őszinteség, mert hogy jaj, nem akarom megbántani, hogy büdös. De büdös. Mindenki érzi, hogy büdös. Ha én nem mondom ki neki, attól ő még büdös. Tehát, hogy én azt gondolom, ez a tök őszinte kommunikációt, mert hogy nem akarjuk megbántani ezzel, de ezt nem úgy kell, hogy odamész és megmondod neki, hogy büdös vagy, hanem elmondod neki, hogy ez mivel jár. Megkérdezed, hogy változott-e az étkezési szokása, voltak-e orvosnál, szokott-e, és meg kell kérdezni egy kamasz gyereket, hogy szokott-e alsógatját cserélni. És valamikor kiderül az, igen, ő megfürdik, fölveszi ugyanazt az oknit. Hát pont nem ugyanaz a lényege. Tehát rengeteg, és ez az őszinte kommunikáció. Én azt gondolom, hogy ezt nem szabad, tehát hogy én nem, én nagyon hiszek a különböző egyenjogúságban, liberalizmusban, stb.-ben, de ne piszkeljük túl a dolgokat. Tehát, hogy igenis, mert hogy most azért átesünk mindig a ló túloldalára, hogy most már a Star Wars-ba is kell lenni a kerekesszékesnek, a kerekesszékes barátom meg azt mondja, hogy véletlenül se tegyenek a Star Wars-ba kerekesszékes, mert elég furán néz ki, hogy ott röpköd egy kerekesszékes. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy így kell az, hogy igenis őszintén meg tudjuk mondani, és ne bántódjunk meg. Én mindig kérem a barátaimat és mindenkit, ha büdös vagyok, vagy bármi, hálásnak nem vagyok, csak teszem, bár most messzebb ültem, hogy szóljanak, ha valami van rajtam, és nálunk ez egy alapszabály, hogy szólunk a másiknak, nem bántóan, de hogy mivel én ebben az őszinteségben szocializálódtam, ezért szerintem valószínűleg nekem ezért könnyebb erről beszélni. Amikor maga a felnőtt, vagy bárki zavarban van ettől, és kellemetlenül érzi magát, akkor nem fog tudni egy gyerekkel erről beszélni, mert hogy most úgy mész oda felnőttként, hogy hát te magad is nagyon zavarba vagy, hogy igazából büdös a szád, megkínálod rágóval, csak a világ összes rágóját adogathatod neki, attól függetlenül nem fog rájönni, hogy mi a probléma.
Hogy nekem is volt olyan, hogy bántottak engem általánosban, és én beszéltem otthon erről a szüleimnek, és akkor például apukám így azt megpróbált valahogy felvértezni, hogy vágjak vissza, hogy védjem meg magam, és hogy nagyon nehéz visszavágni abban a helyzetben, mert tényleg így lefagysz remeg a kezed, hogy most történik éppen ez, de hogy ha már egy picit vissza tudsz vágni, akkor úgy megerősödik egy idő után az önbizalmat, hogy sokkal, tehát hogy nem kell nagyobb bosszút állni, mint amit rajtad elkövettek, de hogy kicsit bosszút állsz, akkor is jobban fogod érezni magad. Igen, vagy humorral megpróbálod elütni, igen, az is egy jó stratégia.
Erre a sulis ügyre szeretnék visszatérni, hogy lehet, hogy a szülők mondjuk észreveszik, és szólnak a sulinak, ugye. Viszont nem mindig van az, hogy tesznek is érte valamit. Tehát nemrég volt az, hogy pörgettem a Facebookot, unatkoztam, és így annyit láttam, hogy egy általános iskolás gyerek, tehát hogy még ötödikes sem volt, de öngyilkos lett, mivel bántalmazták. És a nagymamája, mivel ő nevelte, nagyon sokat szólt a sulinak, és hát nem igazán csináltak valamit. Vagy így csináltak, és akkor annyi volt, hogy gyerekek létszíne. Tehát, hogy ez nem sokat ér. Hogy ilyenkor mi van? Tehát, hogy annyi zsákutca van, meg van, amikor a szülők észesen veszik. Annyi dolguk van, vagy egyszerűen csak nem figyelnek el, mert az ő gyerekük biztos jól van. Tehát, hogy ilyenkor a gyerek mit csinálhat?
UNICEF-nek van egy Help App nevű alkalmazása, és az kicsit ezekre az esetekre is való, amikor a gyerek magányosnak érzi magát, akár a családban, akár a tanárok felől, tehát úgy érzi, hogy nem tud kihez fordulni. Ez egy mobil applikáció, ahol le vannak írva egyrészt ezek a bántalmazási formák, valahogy így érthetően gyereknyelven bevonva a fiatalt, a saját nyelvén elmagyarázva, hogy mit jelent a bántalmazás, hol van ennek a határa, mi az, amit el lehet tűrni, mi az, amit nem, és ad ötleteket arra, hogy hova fordulhat. Tehát, hogy persze ettől még ez egy nagyon nehéz helyzet, hogy az iskola meg a család magára hagyja, de akkor még ott van az, hogy gondolkodjon el esetleg a tágabb környezetében, vagy a rokonai közül valakire gondoljon, vagy keresse fel az iskolapszichológust, ami mondjuk nem biztos, hogy van a megyében, de tegyük fel, hogy éppen van, vagy akár a gyerek jólétnek is, tehát össze van gyűjtve az applikáción egy csomó ilyen szolgáltatás, vagy hát csomó, szóval néhány civil szolgáltatás is, ahova lehet fordulni. A kék vonal is tipikusan ilyen egyébként, akik ott vannak, és ilyen esetekben tudják támogatni a gyerekeket.
Én azt a kérdést szeretném feltenni, hogy mi a helyzet akkor, amikor mondjuk a bullying tanárok ellen irányul. Pont pár héttel ezelőtt, azt hiszem, Romániában volt egy ilyen eset, ha jól emlékszem, de talán korábban is volt, még nem olyan régen, úgy értem, a közelmúltból. Tehát, hogy ez ilyenkor esetleg a tanárnak az a kérdésköre, hogy nem tudta meghúzni ezt a határvonalat, vagy egyszerűen a gyereknek egy túlzó reakciója, amit még a tanár felé tölt ki, és nem a gyerek felé?
Szerintem ez egyik sem, tehát emberek vagyunk, tehát mi is esetünk áldozató bullyingnak. Azért az, hogy a diákok által, azért az nem annyira gyakori, de az utóbbi időben egyre gyakoribb. És ez meg megint a társadalmi közhangulatra visszavezethető. Férfiak jóval kevesebben vannak a pályán, és megkérdezték, és volt egy kutatás, hogy mi a legfőbb oka, miért elhagyják a pályát. És nem a pénz volt, akkor még, ez egy 2-3 évvel ezelőtti kutatás, vagy 4 évvel ezelőtti, hanem a kiszolgáltatottság. Ugyanis iszonyatosan sokszor kerülünk olyan helyzetbe, hogy azt mondják, hogy amúgy ő úgy nézett a másik arra a diáklányra, hogy. És attól kezdve nem tudsz védekezni. Én is kerültem ilyen helyzetbe, amikor az egyik 8-os lány elkezdte azt terjeszteni, mert hogy úgy hívtam, de 5. korát az egyik kisasszony, mert ő az a tipikus dáma kislány volt, semmi bántó nem volt benne és semmi, és azt mondta, elkezdte terjeszteni, hogy én azért hívom kisasszonynak, mert én meg akarom dugni. És ott állsz, és felnőtt férfiként nem tudsz ezzel a helyzettel mit kezdeni, ez egy 5-6 évvel ezelőtti történet, és az a helyzet, hogy jelenleg az van, hogyha ilyen vád ér, azonnal fel kell függeszteni az illetőt, és a vizsgálat lezártáig nem taníthat. Természetesen ugye azonnal kiderült, és ott a többiek mondták, hogy de hát ő másnak is mondja, hogy kisasszony, meg nem úgy mondja, meg nem azért mondja, de hogy rengetegszer kerülhetünk ilyen helyzetbe. És ez nem is kell az, mert szerintem ez a romániai eset, ott nekem az nagyon fura volt. Tehát ott én nem is tudtam kielemezni, hogy mi történik ott a videón, és hogy ott a pedagógus is sérült volt, vagy a gyerek volt sérült, tehát ott az egy nagyon extrém eset, de rengetegszer kerülünk ilyen helyzetbe, vagy amikor azt mondják, hogy XY azt mondta rám, hogy kurva, és ott állsz, és azt mondta, hogy de ilyen nem történt. De és olyan meg azt mondja, hogy te nem hallotta senki, ugye? Ez senki nem hallotta, és akkor ilyenkor mi van, kinek hiszel, gyereknek hiszel, pedagógusnak hiszel, a szülő a gyereknek fog hinni, a kollégáid neked fognak hinni, ha és amennyiben, de ez egy megoldhatatlan helyzet, tehát hogy rengeteg ilyen helyzet van, tehát hogy nagyon sokszor van olyan, hogy megvádolnak bennünket bizonyos dolgok. Hát tehát én visszasírom, amikor osztálypénz sikkasztással vádoltak bennünket, mert azt gondolom, ez azt hiszem, ez tökre kezelhető, meg azt mondjuk igaz is. Tehát, és minden gombóc padjárából elvettünk 5 pointot mindig, azóta is abból élek. Tehát, hogy tényleg az van ebben, hogy így, tehát amikor, és most bocsánat, amikor egy abuzált társadalmi csoportnak vagy a tagja, akkor rohadtul mindenki feljogosítva érzi magát, hogy abuzáljon. És igen, tehát, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy oké, köszönöm szépen, ez volt az abúzusnak az a pontja, amikor én felállok inkább, és elmegyek lapátolni, vagy bármit tenni, mert hogy nehezen tudsz ebből mit kezdeni, vagy nehezen tudsz ezzel mit kezdeni érzelmileg, hogy te tényleg azon küzdesz, hogy tök jó legyen a gyereknek, és amúgy meg jön egy olyan gyerek, aki kicsit kattosabb, és kitalál dolgokat, és neked esnek a szülők, és abban a pillanatban elveszíti az ásat. Azért ezt tudjuk, tehát, hogy pár hónapja volt ez a számomra nagyon megmagyarázhatatlan botrány, amikor tehát egy felnőtt férfi az Instagramon egy felnőtt nő profillal hát küldött magáról képet. Hát házas, jó, biztos régóta, és küldött magáról. És kiderült, hogy a diáklányok csinálták azt a profilt, és meghurcolták a tanárt azért, tehát nem rúgták ki, de ő elment és elhagyta a pályát is. Meghurcolták azért, mert igazából diáklányoknak küldte el a farkát. De ő nem tudta, ő egy felnőtt nő volt, és ezt elküldték a feleségének, és ez 3 darab diáklány. Azt hiszem talán Devecser, ha jól emlékszem, ott történt. Magyarország. Tehát, hogy és ez kivéthetetlen, és attól kezdve, hogy csak egyszer rád vetül ennek az árnyéka. Mert a kislány mit csinál meg? Mutatja, hogy itt van Béla bácsinak a farka. Onnantól kezdve nem tudod megmagyarázni. Ugye?
Tehát, hogy kell küldeni ilyen képeket, ugye egyáltalán?
Bocsánat, ez nem értek egyet. Én azt gondolom, hogy egy felnőtt férfi, egy felnőtt nővel beszélget, és úgy dönt, hogy küld magáról, az tiszta sor. Tehát én azt gondolom, hogy az az ő dolga. Tehát nem mondjuk azt, hogy nem kell, mert itt viszont az áldozat hibázatásban megyünk bele. Tehát ha ő küld egy felnőtt nőnek, hát na bum, azért nagyon tévesen ilyenkor elfordulnék, hogy mindenki csukja be a kezét, és a szemét, és tegye fel, ki az, aki már küldött kompromitáló képet magáról. Meglepődnénk, hogy itt nagyon sok kéz lenne. Nem, itt mindenki kivétel amúgy. Tehát, hogy nem, tehát, hogy és ez egy csapdába csalása volt, és ez egy, és az a durva, hogy még azon voltak felháborodva, hogy a lányok büntetést kaptak. És ott volt egy ilyen felháborodás, hogy hát a lányok miért? Hát ők csak vicceltek. És tönkretették az illetőnek a házasságát, amivel nem biztos, hogy rosszul járt, de az egész karrierjét. Tehát, hogy az egész karrierjét tönkretették. És nem is akar soha többet iskolában dolgozni.
Szóval, ahogy mesélted ezeket a sztorikat, hogy ott vagytok pedagógusok, egy szál magatok, tehát úgy beszélsz ezekben a történetekben, és hogy hol van a tantestület, hol van az iskolavezetés, hol van az a támogató közeg, ami mondjuk itt a bullying példáján, ugye a szemlélők, akiket az a célunk, hogy a tétlen vagy a bántalmazó mellett kiálló szemlélőket védelmezőkké tegyük. Ez az egész programunknak is a lényege, mindegy. De hogy ez lefordítható a ti közösség? Tehát, hogy miért vannak egyedül hagyva ezek a pedagógusok, miért nincs ott még egy csomó kolléga, de lehet, hogy ott van, csak ezt nem tudom, ezt te tudod jobban.
Ja, azon, hogy valamikor ott van, másrészt azért például felnőtt nőként, férfiként, meg aztán még nehezebben beszélsz a bullyingról, amikor felnőttként, látod, hogy pedagógusként esel áldozatul ennek. A harmadrészt az igazgatók meg mindig azt kommunikálják, hogy a mi iskolánkban minden rendben van, mert hogy az jól néz ki a statisztikában. Tehát, hogy van egy ilyen, tehát belül mi ezen dolgozunk, megbeszéljük egymás között, az ugye más kérdés, hogy most már nagyon-nagyon szétziláltak a tantestületek, mert rengeteg az óraadó, tehát, hogy egy napot van, egy órát van, öt órát van, tehát nem tudsz olyat kovácsolni, meg igazából nagyon sokszor nincs is, tehát nem is látjuk egymást, mert mindenki három órát tart egyszerre, és naponta nyolcat, tehát, hogy egyszer nem is tudsz ebben, és a másik meg az, hogy így, hogy tényleg nagyon sokszor nem tudom, hogy más felnőtt abuzáltak, hogy vannak ezzel, de hogy ilyen nagyon erős szégyenérzet van az emberben. Tehát bennem is egy olyan, ezeknél a történeteknél egy olyan erős szégyenérzet volt, pedig én tudtam, hogy nem tettem semmit. A kollégáim is tudták, hogy nem tettem semmit, mégis egy szégyenérzet volt bennem, hogy ez így megtörténhet velem, és úristen, hogy így magamat szégyeltem, és magamba kezdtem, és erről soha nem beszéltem. Tehát van ott olyan ember, aki engem ismer 8 éve, és nem tudta ezt a történetet, most hallott először. Mert egyszerűen szégyeli az ember magát, de most megbeszéltem róla, ami tök jó. Majd a pszichológusommal dolgozunk ezen.
Még egy olyan kérdésem lenne Violára visszatérve, hogy mondjuk van egy ilyen helyzetben levő ember, vagy aki mondjuk cselekszik ezért, hogy a másikkal történjen mondjuk, hogy az bántó, és a bántalmazó. És mi történik akkor, hogyha senkiben nem tud így megbízni, hanem hogy nincs olyan személy, akit így el tudna fogadni, hogy el tudja neki mondani, és ténylegesen nem csak magába tartja, és magába feszíti, hogy nincs olyan, még a szülőjének sem merni elmondani, mert hogy annyira rossz, vagy ilyen traumatikus érzés volt benne, hogy ilyenkor mi történik, vagy mit lehet tenni?
Hát igen, ez nyilván ez a legnehezebb helyzet, és egyébként az UNICEF-nek a saját kutatása szerint a gyerekeknek a 25%-a mondta azt egy reprezentatív mintán, hogy nem tudja senkinek elmondani ezt, tehát hogy nincs olyan bizalmi személy a környezetében, akivel ezt megosztaná, ami nagyon magas szám, tehát ugye minden negyedik gyerek tulajdonképpen ezt átéli, és nyilván ők vannak a legnagyobb veszélyben, akár az önsértés, akár a mások nem való fordulás tekintetében. Hát ekkor szoktuk ezt mondani, hogy a kék vonal, az UNICEF-nek a jogsegélye, az iskolapszichológus, vagy egy olyan, tehát hogy ha azért beszélgetünk a gyerekkel, akár a jogsegélyben, akár a kék vonalnak a csetjén keresztül, akkor ott azért közösen meg tudjuk találni végül azt a személyt, akiről ő úgy gondolja, hogy esetleg érdemes vele beszélni, vagy érdemes hozzáfordulni. Igen.
Ez nagyon-nagyon fontos, amit mondtál, és amit még szoktunk javasolni, mondjuk nyilván ott a szülő is azért szükséges a háttérben, de lehet, hogy egyedül is, hogy más közösségeket keressen. Tehát nem minden közösség bántalmazó, és ez nagyon megerősítő tud lenni egy gyereknek, hogyha mondjuk van egy klub, van egy sportegyesület, ahol ő elfogadják, és tehát a kortársak jelenléte és támogatása az nagyon-nagyon sokat tud segíteni.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a kérdéseket is, és a válaszokat is, úgyhogy az estét lezárom.
Négy részes szakmai beszélgetés sorozatunk utolsó felvételét hallották. A Darázs című krimi azonban továbbra is látható a Centrál Színház repertoárján. Bővebb információ a www.deltaprodukció.hu